Akkor kiáltasz, az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, ímé itt vagyok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején fennállva dicsérjük a mi Urunkat, és énekeljük a 165. énekünk első versét. 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk. Elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, megkezdett 165. énekünknek második és harmadik verse éneklésével. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett és fenntart mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely szól hozzátok Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levele, 4. fejezetének 6. versétől, az 5. fejezet első versével bezárólag való részéből. A fent nevezett helyen hallgassátok, miként szól hozzátok Istennek írott igéje.
Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyatottak. Letiportak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan az írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Tudjuk pedig, hogyha földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Amen.
Eddig Istennek írott igéje. Istennek szent lelke tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását, fejünket meghajtva, szívünket megalázva. Imádkozzunk. Urunk, hallva az ige szavait, a te nagyságod világlik ki belőle, amely az embert teszi mássá, nem olyan, amikor találkozott veled, mint amilyen volt, hanem valami változás történik benne. Urunk, mi is azzal az igénnyel jöttünk ide a te házadba, hogy te majd megszólítasz ma bennünket, s mi hallgatunk téged, s nem úgy megyünk haza, ahogy jöttünk, hanem valami történik velünk. Hiszen te hatalmas Isten vagy, csodálatos Úr, aki szeretsz bennünket, hiszen fiadban életedet adtad érettünk. Neked az a célod, hogy teljes emberi életet éljünk, az a célod, hogy boldogok legyünk itt, s majdan oda át. Köszönjük ezt a te szándékodat, tervedet, és köszönjük, hogy te magad részéről mindent megtettél, hogy ez meg is valósuljon a mi életünkben. Kérünk, segíts meg szent lelkeddel abban, Urunk, hogy figyelő tekintetünket most valóban tereld, a te szavaidra, a keresztre, a mennyre, az örök életre vetsük, és kérjük, részeltess benne bennünket, most pedig szólíts meg, szólíts, hogy az a szó tényleg szívünk ígérje. Köszönjük, hogy megteszed. Amen. Készülve az ige hirdetésre, testvéreim, a 246. énekünknek énekeljük az első versét. 246. énekünk első verse így kezdődik. Adj Úristen nékünk szent lelket. Istennek igéjét, melynek alapján ma szólni kívánok előttetek, írva találjuk a már felolvasott ige szakaszban, Korintus beliekhez írott második levél, 4. fejezetében, a 16. versben. Ebben a versben így szól hozzátok az Úr igéje. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, A belső mindazáltal napról napra újul. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma a templomba, és kívánom azt, hogy valóban az ige, amelyet hoztam, amelyet rám bízott az Úr, a ti szívetekig is, testvéreim, elérjen, és ott megteremje a maga gyümölcsét. Ne várjátok tőlem azt, hogy most, mert 20 éve van valaminek, hogy egy ember elment ebből a világból, és ahogy valamelyik nap olvastam egy másik lelkipásztor halála kapcsán, az Úr, aki megbízta őt a szolgálattal, hazahívta. Nos, vele is ez történt, hazahívta, és majd, ha ti is jöttök, követjük azt a nyomot, amelyen ő elmehetett, akkor majd találkozunk. Nem róla fogok beszélni természetesen, még ha itt-ott érintőlegesen ez meg is történik, hanem az Úrról, a benne kapható új életről, de hát ehhez óhatatlanul hozzátartozik az is, hogy a régi fajta életről is szót ejtsek. Kedves testvéreim! Nekem valahol azt kell mondjam, ez a nap, hogy itt lehetek közöttetek, bár 17-én ugye itt voltam, aki itt volt, láthatott, de az egészen más volt. Ezen a szószéken megadatott, hogy sok évig szolgálhattam az Urat, itt most, hosszú idő óta, megint csak először állok, hiszen utoljára 16-ban voltam közöttetek, és azóta, hogy elnézem, vagytok régiek, de vagytok újak is. Hála legyen azért az Istennek, mert ez arról beszél, hogy vannak, lesznek, népe van ebben a városban az Istennek, és ő gondoskodik róla, hogy előhívja őket, és itt legyenek, meghallják az ő szavát. Mert valamit ne felejtsetek el, testvéreim. Mindenképpen azt ne, hogy mindenütt meg tud szólalni az Isten. Persze, ott van ő a természetben is. Megtaláljuk a történelemben is, itt is, ott is, amott is, kövekben, fában, füvekben, mindenben. De a templom az a hely, ahol egy közösségben megszólít bennünket, mégpedig oly módon, hogy bár mindenki ugyanazt hallja, kihallani nem mindenki ugyanazt fogja. Abból a sok üzenetből egy a tied, és azt, ha elfogadtad, hazaviszed, azáltal élni lehet napokig, ki tudja meddig. Talán egy örök életre. Nos, ünnepnap ez a mai nap nekem mindenképpen, és örülök, hogy ajándékba kaptam ezt az alkalmat. Az eltelt idő természetesen sok dologgal volt, megrakva, megterhelve. Ez a második szó is megfelelő, nyugodtan mondhatom. De ha nehezek is voltak, amik voltak, azt kell mondjam, testvérek, hogy azért adattak, én ezt megtapasztaltam, hogy igaza legyen a halleluja szavának, mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb. Hogy ezt átélhessem valamikor, de átélhessem azóta is. És naponta élem, testvéreim, azt, ami az igében le volt írva, hogy ez, ami adatot, ami megvallom néha szenvedés valamiféle formában, de könnyű, és az a fajta, ami pillanatnyi, és nem örökké tartó. Mert ezek mind elmúlnak. Fiatalon, én is másként gondolkoztam, hiszen vannak itt közöttünk fiatalok is, hála legyen Istennek, de másként gondolkozik egy fiatal, mint egy középkorú, vagy mint egy megidősödött ember. Fiatalon még nem tud megfelelő módon kezelni bizonyos kérdéseket, problémákat, nem tud. Vagy azért, mert még nem érti, hát olyan az adottsága, fiatal, nincs tapasztalata, nem érti. Vagy pedig azért, mert még nincs személyes érintettsége abban a dologban. Nincs. Persze, ha lenne, Őt érné el tizenévesen valami olyan dolog, ami miatt el kell gondolkozzon az élet értelmén, abban a pillanatban, bizonyára személyes érintettségében ő is elgondolkozna azon, hogy akkor most mire jöttem én a világra? Mi a jelenem, mi lesz a jövendőm? Akkor már igen. Személyes vallomásként hadd mondjam el nektek, testvéreim, sokáig bizony nem foglalkoztam én olyan mélyebben azzal, hogy az ember teste romlandó. Nem foglalkoztam vele, nem volt érintettségem. Persze tudtam, meg hallottam is róla, meg tanultam is ráadásul, ugye mindnyájan biológiából tudjuk, hogy a sejtjeink hogy szaporodnak, hogy meddig növekszünk, hogyan van, miként van, tehát tudtam róla, persze, hogy tudtam. De körülbelül 25 évvel, valamivel többel, férjem betegsége döbbentett rá arra, hogy bizony-bizony, az erő és az egészség nem vég nélkül van. Nem vég nélkül. Határt szab neki a betegség, és határt szab neki az öregség. De ez alatt az idő alatt más tapasztalatot is szereztem, testvéreim. Mégpedig az, hogy az egyik ember így, a másik ember pedig úgy viszonyul ezekhez a dolgokhoz, ahogy. Tehát különbözőképpen. Semmiképpen sem egyformán gondolkodunk, ilyen vagy olyan állapotunkban. Bizonyára ti is találkoztatok már nagyon-nagyon beteg emberrel, az egyiket jó volt közelében lenni az egyiknek, a másikat meg messzire kerülte az ember, mert júj, ha megszólítom, csak köszönök neki, rám zúdítja azt, amit jobb, ha az ember nem hall. Ki így, ki úgy éli meg a különböző, őket érő dolgokat. Valóban így van. Pál apostol, hiszen ezt a levelet ő írta, igényében három dolgot állapít meg, mégpedig. Először azt, hogy a mi külső emberünk megromlik. Tényt állapít meg, mi is tudjuk, tapasztaljuk, ugye? Néztél tükörbe ma reggel is, na, egy ránccal több, vagy egy őszhajszállal, vagy. Vagy nehezebb volt a lépcsőn lejönni. Nos, igen, megállapítja ezt, a tényt. Másodszor a belső emberünk, persze ha van, az minden körülmények között napról napra újul. Így mondta az igében. Napról napra újul a belső emberünk. Harmadszor pedig azt mondta, nem csüggedünk el, akkor sem, ha nehéz körülmények közé kerülünk, és akkor sem, ha csüggesztő élmények vesznek körül, csüggesztő emberekkel vagyunk. Körbevéve, akkor sem csüggedünk el. Mielőtt elől a három megállapításról szótejtenék, beszélnék, szükségesnek látom azt, hogy tisztázzuk közösen, hogy mi az, hogy külső ember, vagy mi az, hogy belső ember. Mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről akarok én itten beszélni, mi az, amit elétek hoztam, meg egyáltalán miért fontos ez. Nos, testvéreim, a külső ember az Istentől elidegenedett, tőle távol lévő természet, tehát ember, amellyel világra jöttünk mindnyájan. Ádám és Éva óta minden egyes ember átok alá születik. Nem tetszik? Pedig így van. Az ördög hatalma alá születik, mert neki engedett, amikor azt mondta, hogy az Isten azt mondta, ugyan ne is gondold. Azért mondta, mert féltékeny rád. Fordítom le hétköznapi nyelvre. Nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő. És az ember odafigyelt, hát akkor igazad van. Én is akarok valaki lenni. Lehet valaki. Azóta is leszünk mi valakik. Nyomorult, olyan emberek, akik mindig sírnak, keresnek, vágyódnak valami után, maguk se tudják megmondani, mi után. De mindenki, hogy mondja a sláger, minden ember boldog akar lenni, ugye? És keresik ezen az úton, keresik azon az úton, a harmadik, negyedik, a századik úton, mert leginkább kiderül, és nagyon hamar kiderül, ez az út se az az, amaz az út sem az, valahol tévedésben vagyok, nem találtam rá az igazira. Üres minden. Hallottam az autóban, ahogy mentünk fölfelé, itt is el kell, hogy mondjam, mert elmondtam Csobánkán is, hogy egy műsorban valaki arról beszélt, hogy ő neki célja ez és ez volt, és megvalósította, és jött a csattanó, amikor megtörtént, amit megvalósított. Célba ért, nem érzett itt belül semmit. Testvérem, ha csak semmit, de leginkább az emberek, amikor a kitűzött célt elérik, nem a semmit érzik, hanem mínuszba vannak, még szomjasabbak, még inkább vágynak a boldogságra, még inkább keresik azt a biztos pontot az életben, amibe kapaszkodva úgy tudnak tovább haladni, hogy valahol érzik, kezdek jól lenni. Kezd az éjségem csillapodni, kezd valami távlat nyílni előttem. És ahogy János apostol Patmos szigetén, talán megadatik, kinek-kinek, láttam az egeket megnyílni. Igen, majd látjuk, akik eljutunk odáig. Nos, a külső ember elidegenedett ember, az Istentől távol lévő természetű ember. Ezt a Biblia óembernek is nevezi, ismeritek a kifejezést. Mi több, olyat is szokott mondani, hogy természeti ember, hústest ember. Hústest ember. Mi a belső ember? A belső ember természetesen nem a régi született, hanem egy újra született természetet hordozó személy. A belső emberemben Isten igéje és szent lelke által hozta végre azt a csodát, hogy valóban újjá lett minden, ahogy azt ő ígérte, és valóban végbe is vitte. A belső embert, Pál apostol egy helyen így mondja, hit által bennünk élő Krisztus. A belső ember a hit által bennünk élő Krisztus. Miért hangsúlyoztam másodszor is elmondva? Azért, testvéreim, mert nem mi cselekesszük azt, ami új, hanem a bennünk élő Krisztus. Ő cselekszi azt. Nem magamat adom. Pedig hányszor védekeztél már, testvérem, te is azzal, hogy ilyen vagyok, na? Így születtem, nem tehetek róla. Magamat tudom csak adni. Ó, milyen jó, hogy nem kell így élnünk ebben a világban, tüskés disznó módjára, hanem lehet másként élni. Mégpedig oly módon, hogy Jézus Krisztus arca ragyog ki belőlünk, őt adjuk az új természetünket, amit tőle kaptunk. A belső emberre viszont jellemző az, hogy olvastuk? Megújul. Napról napra újul. Pontosan így van a Károli fordításban, újul. Nem meg, újul. Folyamatában van ez az újulás. Ezért mondjuk mindig lelkipásztorok, lelkivezetők, tessék naponta olvasni azt a Bibliát. Tessék, nem lehet elhagyni, hát bezápul az, amit tegnap előtt félretettél oda. Megromlik. Nem lehet. Naponta kell olvasni, hogy frissüljön és újuljon meg benned, testvérem, az, amit az Úr növelni akar. Elpalántálnál most valamit, mert itt a tavasz most már akkor növekedni fog, jaj, de szép lesz, jaj, de jó lesz, de ha nem adsz neki vizet, majd egy hónap múlva eszedbe jut, fejedhöz kapva, hogy hú, na ebből se lett semmi, mert nem locsoltam, ugye? Hát gondolod, hogy az, amit te kapsz, az úgy benned, anélkül, hogy te rajta lennél azon, hogy igen, Uram, hallgatlak téged, figyelek rád, követlek téged, valóban növekedni tud a benned? Szükség van a naponkénti erősödésre, szükség van a naponkénti újulásra. Szükség van. És az olyan ember, akinek belső embere van, az nem csügged el. Nem csügged el. Akkor sem, ha tolószékbe kényszerül tizenévesen, vagy akkor sem, ha nem tudom én hány évesen. Egyszer láttam egy riportfilmet. Combtőből egy lába se volt az illetőnek. Csak egy olyan valami bőrből, mit tudom én, miből készített, alsó valami volt rajta, viszont maratont futott, mégpedig oly módon, hogy a kezén volt valami, ami segítette abban, hogy dobta magát előre, a kezével segített, de ez egy furcsa maraton volt, mert holmi akadályok voltak, amikre ő fölmászott 2-3 méterre, aztán le is, aztán valami alatt végig kellett menni, úgy bújva, és végigment, nem olyan tempóval, mint az igaziak, akiknek volt két lábuk, de végigment. Mert naponta gyakorolt, talán napjában többször is. Neked is megadatik, hogy ne csak reggel vedd elő azt az igét, hanem imádságban forduljon a délben, este, vagy délelőtt, délután. Hiszen mindig jönnek új és új dolgok ebben a világban, amelyeket meg kell oldani, amelyek elérnek bennünket, és vagy ledöngölnek, vagy sem. Naponta kell gyakorlatozni, megújulni, újjá lenni. Na, mit jelent az, amikor a külső emberünk megromol? Menjünk egy kicsit tovább. Mindenképpen azt a nyilvánvaló dolgot, testvéreim, amit tudunk, hogy világra jövünk, már 9 hónap alatt az anyaméhben egyre több és több sejtünk van, már kialakul a szemünk, szánk, orrunk, mindenünk, és mire erre a világra jöttünk, addigra már szinte kész emberek vagyunk a testünk állapotát vagy szerkezetét tekintve. Aztán egy darabig növekünk centikben, növekszünk kilókban, fölfelé ível a pályánk, hogy aztán egyszer csak azt vegyük észre, hogy már nem növekszem, mintha megálltam volna. Na, úgy látszik, a felnőtt korba értem, állapíthatja meg egy fiatal ember, vagy egy fiatal leány, már nem növekszik. Nem akarok vigasztalni senkit, de ezek után eljön az a pillanat, amikor lejjebb, lejjebb, azt megint csak lejjebb. Talán centikbe is, talán kilókban is. Igen, ez az élet rendje. Megindul minden lefelé. Testvérek, lassulnak a reflexek, csökken a fizikai erő, de csökken a szellemi kapacitás is. Az is csökken. Mennyire szépen ír erről Salamon a Prédikátor könyvében. Egy idő után homályosodnak az ablakon kinézők, megkevesbednek az örlő lányok. Úgy halljuk az utca zaját, mintha becsukták volna az ablakot. Meginognak az erős férfiak, amik tartják a testünket. De egy kis halmocskától is félünk. Néhány lépcső is problémát jelent, nem beszélve arról, testvéreim, hogy egy-egy régi arc vagy név felidézése is bizony nehézségekbe ütközik. Ezzel együtt még történik valami. Ahogy múlnak az évek, kikerülünk, testvérek, az aktív emberek sorából. Elmennek mellőlünk egyen-ketten, sokan. Elmennek. És egyszer csak eljön az a pillanat, hogy már mindenki elment, én vagyok a legidősebb. az emberek közül, az egyivásúak közül, sőt, már fiatalabbak sincsenek itt. Elmentek. És én már nem tudok sokaknak kérdést feltenni. Sírva vitték a válaszokat, mert nem tettem fel időben a kérdéseimet. Ha csak ennyi, ezen meg lehet vigasztalódni. De ha az is felmerül, jaj, Uram Isten, mulasztottam, nem beszéltem rólad, nem mondtam el X-nek, pedig tudtam, hogy beteg, hogy öreg, hogy vége felé van, nem mondtam el, hogy te őt is a mennybe szeretnéd vinni, ott akarod látni, azt akarod, hogy új természete legyen, újjá szülessen. Nem mondtam el. Ha ez a vád az, ami a szívedben feltámad, az már baj. De még nincs késő. Ha újból eléd jön egy idős ember, valaki, aki beteg, akkor el kell mondani mindazt, amit tudsz, ami rád bizatott. Nos, testvéreim, az ember tehát egyedül marad, de nem kell, hogy magányos legyen, hiszen az Úr megígérte, hogy minden napon veled vagyok, veletek vagyok a világ végezetéig. De azt kell, hogy mondjam, valahogy az emberi természetnek sajátossága az, hogy fél a külső ember megromlásától. Fél a megjelenő ráncoktól, meg a többiektől. Hogy már nem tudok úgy közlekedni, járni, oda menni, ahova szeretnék, és úgy, ahogy szeretnék. És lehet, hogy ebből fakad lényegében az is, hogy nagyon sokan azt mondják a nők, ó, ismertem én férfiakat is, akik nem merik bevallani korukat, minthogyha ezzel elodáznák a véget, minthogyha a letagadásával fiatalabbá válhatnának, mint sem amilyen a koruk. Nos, Pál apostol azt mondja, ez a mi külső emberünk cserépedény, melynek az a természete, hogy összetörik, de valamit mond utána, nem csüggedünk. Ettől függetlenül, emellett nem csüggedünk el. És az okát is megmondja, hogy miért. Azt mondja, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra újul. Ez az oka. Nem csüggedünk. Míg itt lefelé, ott lehet menni fölfelé. Ez a természete. A belső ember életének. És belső ember, ahogy már kiderült számotokra, de most megfogalmazom konkrétan, az újjászületett embernek van. Nem mindenkinek. Nem mindenkinek. Nem annak van úgy belső embere, aki most meghallja, hogy itt Isten tisztelet van, na bekukucskálok, mi van itt. Nem. Ahhoz újjá kell születni Jézus Krisztus és az ő igéje által. Saját maga tapasztalta mindazt, amit végeredményben ebben a versben is kimondott tulajdonképpen Pál apostol, hiszen ő önnön magán kellett, hogy lássa, hogy nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére, amit mi így szoktunk nagy péntek táján, húsvét táján énekelni, ő ezt nem ismerte persze, de nem is volt a szívében ez. Bár fogságban volt, bár tudta, hogy bármelyik pillanatban halálra ítélhetik, és mint ahogy az ő Ura Jézus életét adta neki, és életét kell adni a hitéért, de megtapasztalta hiába ez a sanyargató dolog, a fogság, hiába van összebilincselve egy katonával is szabadon sehova semmit nem tehet, mégis, valahogy úgy viselte ezt az egészet, hogy félhetne, de nem fél, csüggedhetne, de nem csügged el, egyáltalán él és kész arra is, hogy dicsőítse, magasztalja, szolgálja az Urat ilyen állapotban is. De miért tehette ezt? Mert, és lehet, hogy furcsának találjátok ezt a megfogalmazást, az ő életének tartalma Jézus volt. Jézus volt az ő életének tartalma. Akit tehát ő töltött be. Ezért lehetett tartalma az életének. És ezért tudta elmondani azt, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Az élet Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Testvérek, sokan borzadva gondolnak a halálra, félelemmel, mert nem látnak túl rajta. Csak azt látják, hogy jaj, ne adj Isten, hetekig, hónapokig vergődök majd az ágyba, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Lehet, hogy csak ennyit lát, és fél, mert ráadásul nem látja, mi van mögötte. Nem tudja. Ó, milyen sokan vannak olyanok, akik azt mondják, megtértem, én hiszek, és mégis reszket a végétől, mert jaj, hova kerülök? Testvérem, akinek kérdése, hogy hova kerülök, az nem tért meg, még ha azt mondja, akkor se. Mert én tudom, hogy hova kerülök. Tudom. Elkészített helyem van az Úrnál. Ó, testvérem, nem kell borzadva gondolni a halálra. Szaladj most az Úr Jézushoz, és majd ő gondoskodik róla, hogy a te életed újjá legyen ő általa. Mi, mondja az apostol, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók azok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Halljátok? Ideiglenes, állandó az az örök. Micsoda különbség. Nagyon jól tudjuk ennek a szónak a jelentését. És akinek van belső embere, azt a belső embert nem kell félteni. Az semmiféle betegség, nyomorúság, semmiféle öregség nem fogja kikezdeni. A fölött nem úr a halál. Nem. Az megmarad. És mit csinál? Napról napra újul. Hallottátok? Ez az ige szava. És az, hogy az ige szava, ez a garancia arra, hogy úgy van. Mert Isten kijelentése. Hisszük, hiszem, hogy ez az Isten kijelentése, és ezért igaz. Ezért igaz. Békessége van a belső ember hordozó embernek, békessége, reménysége van, és készül arra, hogy egyszer majd elindulok ebből a földi világból, levetkőzöm ezt a régi embert, a külső embert, és felöltöm magamra azt a mennyei dicsőségeset, amelyet az Atya készített el mindannyiunknak, és amelyet Jézus Krisztus megosztó kegyelméből kapunk majd meg. Közben sok minden történik. Már eddig is történt, de ez nem jelenti azt, hogy mert az Úr gyermeke vagyok, van belső emberem, a külső nem romolhat meg. Hát hallottuk az igéből, hogy megromlik. Megromlik. Pontosan. Tehát leszek beteg, éri kár a kezemet, lábomat, szívemet, a vérnyomásomat, mindegy, hogy mit. Igenis, ez megtörténhet, mert a külső ember sebezhető, romlandó mindenképpen. Michelangelo-ról neve írték, összeszáradt a szám. Michelangelo-ról említették, hogy ő mondta volna, hogy minél inkább fogy a márvány, annál inkább kész a szobor. És ezt Isten igaz igéje nekem alátámasztja, amikor azt mondja, hogy azoknak, akik Isten szereti, minden javukra van. Minden. Az, hogy fáj a lábad, oda szorít az Úrhoz. Menj oda, mondd el neki. Uram, adj jó gondolatot, hogy ezzel a fájó lábbal el tudjak odáig menni. Föl tudjam vinni a lépcsőn azt, amit nekem kell felvinni. Stb. Bármiről is van szó. Szorítson oda a bajod, a betegséged, és legyél hálás utána az Istennek, hogy igen, mindeddig megsegített az Isten. Mindeddig. És ha mindeddig, gondolod, hogy majd úgy eldob, és tovább nem, ő hűséges, ő a továbbiakban is veled lesz. Testvéreim, fontosnak látom megjegyezni azt, hogy az újjászületett ember, bár nem bánik kitüntető figyelemmel az ő testével, nem azért tesz meg mindent, hogy az ránctalan, meg ilyen, meg olyan legyen, de ami jár neki, amire szüksége van annak a testnek, megadja. Nem nézhetünk ki lomposan, mert öregek vagyunk, piszkosan, nem nézhetünk ki. Mert szégyent hozunk arra az Úrra, aki nekünk Urunk, és aki tiszta, aki szent, aki mindenek fölött való. És nála akkor vagyunk igazán kedvesek, hogyha nem a külsőt ápolgatjuk, hanem a belső emberünket ápolgatjuk. Mert abban akar ő nekünk segíteni, és segít is. Fontosabb tehát a belső ember, mert az határozza meg a belső ember a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, sőt, a boldogságunkat. Mert ha minket az vezérel, hogy most hogy nézek ki, vagy hogy nem, ennek érdekében tüsténkedek, bele fogok fáradni, rá fogok unni, lemondok magamról, bebújok egy sarokba, és azt mondom, bár csak már lenne vége, de az, aki az Úrra bízta az ő életét, és azon munkálkodik, hogy Uram, veled együtt, építsd meg az én életemet. Adj meg mindent, amire nekem most szükségem van. Adj meg mindent. És milyen jó is, amikor megkapva ezt az ember hálát tud adni. Tehát mindig a belső határozza meg a külsőt. Miért? Mert amikor eljön az az idő, testvérek, a belső megmarad, a külső lebomlik, megromlik, nincsen tovább. Azt mondják, 25 év után már csak a csontok. Hány temetésen ott voltam? Már 25 év eltelt, hozzátartozó nincs, eladjuk azt a sírhelyet. De a sírás óta látott még lábszár, ez az. Akkor csinált egy fiókot az oldalában annak a volt sírnak. Oda betette, jöhetett az új ember. Már csak annyi volt, az a pár csont. Elromlik, de a belső, amelynek örök élete van, az örökké él. És fönt van az Istennél a mennyben, és dicsőíti, és magasztalja őt. Mire vágysz? Hogy egy pár csont legyél ott valahol, Tomázi temetőben, vagy egyéb helyeken? Csak ennyire? Hogy emléket sem maradjon 20-25 év, 100 év múltán? Csak amikor majd föllapozzák az anyakönyveket, akkor fog kiderülni, hogy ó, volt itt egy ilyen nevű ember, nem is tudtam. Milyen jó dolog, hogy az Úrnál nevünk fel van írva, számon tart bennünket. És nem csak, hogy vár, először hív, aztán vár, hanem ő segít majd átmenni oda, abba a másik világba. Testvére, csodálatos dolog az, mikor egy testileg rokkant ember belső embere, tehát külsőleg rossz, rokkant, beteg, nyomorult, belső embere a romokból kiragyog, és hirdeti a Krisztust. Csodálatos jó dolog az. Jó a közelében lenni. Jó megkérdezni. Te hogy van ez? Hogy tudsz te így élni? Hogy? És lehet mondani. A belső embernek megszólalni. Az Úr tart. Ő visz, és minden szükségeset megad. és tud az ember áldás lenni. Éppen ezért nagyon fontos a harmadik megállapítása Pálnak, nem csöggedünk el, ezt mondja az apostol. Mert ha van valakinek belső embere, ilyen romokban heverő, akkor sem használhatatlan egyáltalán. Haszna van az olyan ember életének is. Haszna van. Tud gondolni, magasztalni az Urat. Tud gondolni arra közösségbe, melyből talán kiszakadt már egészen. Tudja hordozni imádságban. Közben járó tud lenni. Ezért a gyülekezetért, a családjáért, bárkiért, bármiért, amit az Úr a szívébe, akit az Úr a szívére helyezett. Igen, nem értelmetlen élet, egy romokban heverő, a régi feladatokra már nem alkalmas ember sem. De ez a vigasztalás ne altasson el esetlegesen bennetek valamit. Nagyon hajlamos egy idős ember arra, hogy magát adja. Amikor mi magunkat adjuk, az valahol mindig negatív előjeleket hordoz magával. Tehát, ha valaki idős létére fiataloknak csak a külső emberét adja, a morgás, ez se tetszik, az se tetszik, ennyi fiam, a mi időnkben ez nem így volt, mert amíg én mondom neked, addig megcsinálod, majd ha önálló leszel, csinálhatsz, amit akarsz. Mondjak még többet? Ugye ne mondjak? Szóval ne csodálkozzék az idős ember, hogyha napirenden vannak az eféle szavak, akkor abból nem kérnek. Nem kérnek. És aztán, ha egy beteg a keservét önti a másikra, mert figyelj csak meg, azt mondja az utca sarkon, áldás, békesség, szervusz, mi újság, most voltam az orvosnál, ilyen gyógyszer, ez a panaszom, itt a másik. Ennyit hallott, a többit már nem. Ne is mondd én, és jön sorba, hogy én pedig. Testvérem, ha a beteg ember, az öreg ember a keservét önti a másikra, mert hiányzik a belső ember békessége, az elfogadás, hogy másnak is van, nem én vagyok az egyetlen. Én már megbeszéltem az Úrral, milyen jó lenne, ha ő is meg tudná beszélni, rá tudna hagyatkozni. Szóval akinek van belső embere, az adja a Krisztusit, de aki nem, attól el fognak fordulni az emberek. Nem voltál még úgy? Ó, jön az utcán, és már messziről integettél, mert jó volt találkozni vele, köszönteni. Aztán volt olyan is, hogy hűha, jön és inkább lementél az egyik sarkon, hogy ne kelljen azon az utcán összetalálkozni vele. Testvérek, miért keressük mi magunknak ezeket a helyzeteket? Az Úrnál mindenre van megoldás. Mosolygunk, talán úgy vesszük, hogy jól megmondja, tényleg így van. Mert az én öregem is, meg úgy, de magadba nézz, magadba, a csirája benned van, ha fiatal vagy, akkor is. Mert csak később leszünk a szokott timasszá, ahogy a költő mondja, ugye? A pici az még aranyos, még. Csak később válik szokott timasszá. Amikor kibújjuk belőlünk az óember, amikor magunkat adjuk ahelyett, hogy az Urat adnánk. Nos, testvéreim, hála legyen Istennek, hogy bár sokan vannak, akik csak külső emberrel rendelkeznek, vannak olyanok, akik belső emberüket hordozva más szolgáló életet élnek ebben a világban. Arra hivattak el, és ebben hűségesek. Az ember, amikor így tud élni, áldást hordoz az életén, és minden dolgán. És ezt mesterségesen nem lehet előidézni. Jaj, eddig én X-el találkoztam, mindig olyan tüskés voltam vele valahogy, nem bírom a természetét, na majd ezen túl, és elhatározom, hogy ezen túl másként leszek. Inkább meghallgatom, rászánom azt a télórát. Nem lehet ezt mesterségesen. Talán először megy, de utána már nem fog menni. Csak akikben napról napra újul a belső ember, abban lesz hatalmas a krisztusi. Testvérek, olyan szépen mondja Pál apostol, bizonyságot tesz. A 8. versben mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. És a 9. üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Miért? Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen, igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Záró mondatként azt mondom, testvéreim, Jézus soha nem valami reparálásra hív, hogy majd megjavítja az életedet, amit te elrontottál, helyrehozza. Nem javítgatásra hív el, ő önmagát adja, hogy ő éljen bennünk, amíg a földön vagyunk, és mi pedig így ő általa élhessünk az ő dicsőségére. Majd énekeljük az utolsó versben, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len, templomoddá, szívem, lelkem. Adja Isten, hogy az életetek Krisztus hordozó élet lehessen. Amen. Válaszol az ígére. A 227. énekünknek énekeljük az első versét. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Áldunk, mert nem ledorongoltál bennünket, hanem oly sokszor elmondtad, hogy kész vagy az mi életünkben újat cselekedni. Te mindent megtettél azért, hogy életünk legyen, tegyük meg mi is azt, hogy hallgatunk reád, és elindulunk feléd. Röviden talán ennyiben lehet összefoglalni mindazt, amit mindannyiunknak, akik itt vagyunk, meg kellett értenie. Urunk, mi tudjuk azt, talán minden testvérem is tudja, hogy szól az Isten egyszer, szól az Isten kétszer, de a következmény ott van, aztán elhallgat. Hogy mennyi időre? Uram, azt te tudod. De szomorú dolog az, amikor emberek elkezdenek veled járni, aztán elmennek, és mi keressük őket szemünkkel, telefonon így úgy, és nem találjuk. De olyan jó az, amikor nem szabsz határt, hanem állandó hívogatással vagy, hol nyomorúságon, hol betegségen, hol gyászon, hol ilyen, hol olyan dolgon keresztül, igén keresztül, embereken keresztül. Mire végül eljutunk odáig mi emberek, hogy azt mondjuk, hallottam szódot, hallottam. Nekem üzentél, köszönöm, megértettem, indulok. Köszönjük, Urunk, hogy minden egyes vasárnap erről szól az ige. Köszönjük azt, hogy nem csak vasárnaponként, de a hétköznapnak is ura vagy, és újból szólongatsz minket. Ne fáradj bele, kérünk, ne fáradj, hívogass és töltsd be önmagaddal. Kérünk a gyülekezet betegeiért, idősekért, akik már idáig nem tudnak eljönni, még akkor se, ha elhoznák őket, könyörülj rajtuk, Urunk. Könyörülj azokon, akik sírnak, könyörülj azokon, akik rossz utakra indultak el, könyörülj ezen a városon, benne, ezen a gyülekezeten, és könyörülj országunkon, kormányunkon, Európán, mindannyiunkon. Köszönjük, Urunk, hogy neked gondod van ránk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem előttetek, testvéreim, az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Most foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket.
Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Köszönjük az énektanítást és a kirándulókör túráját. A mai napon istentiszteletünk után még megtekinthető választói névjegyzékünk tervezete. Észrevételeiket ma délig szeretettel kérjük és várjuk. Személyi jövedelemadónk 1%-át ebben az esztendőben is felajánlhatjuk református egyházunknak, akik megtették a tavalyi esztendőben, nincs teendőjük, nincs dolguk. Aki pedig még idén tenné meg, bátran tegye meg a 0066-os technikai szám megjelölésével. Szeretettel hívjuk és várjuk közösségünk tagjait, olvasónak és hallgatónak a Városi Vas Albert felolvasásra 2019. február 22-én és 23-án a Római Katolikus Gyülekezeti Házban. A 25 órás irodalmi ünnepség védnöke Lejtényi Emánuel plébániai kormányzótestvérünk és magam. Versek, prózák kerülnek felolvasásra, jelentkezni mindenre Óváriné Herpai Dóra testvérünknél lehet. Meghívót kaptunk február 24-én, 15 órakor ünnepi istentiszteleten iktatja be a Szokolyai Református Egyházközség új lelkipásztorát, Tamás Balást. Az alkalomra bennünket is szeretettel hívnak és várnak jövő héten, vasárnap, 3 órakor. Nem szabad, de szabad címmel egyházmegyei ifjúsági hetet szervezünk Parádfürdőn március 14-e és 16-a között. A költsége 6000 forint, jelentkezni az előleg befizetésével Stift János beosztott lelkipásztornál lehet március 3-áig. Csobánkai gyülekezetünkben 2019. március 3-án 15 órától kisköri presbiteri továbbképző alkalom lesz, melynek témája református istentiszteletünk megújulása. Előadónk dr. Szűcs Ferenc professzor úr. Az alkalom alatt kántoraink az új énekek közül is tanítanak majd néhányat. Tisztelettel kérjük testvéreinket, most
e helyről a pomázi testvéreket is, hogy süteményes és szendvicses adományaikkal segítsük a csobánkai szeretett vendégséget. Így tettek néhány hete a csobánkaiak is velünk, tehát most mi legyünk azok, akik segítünk nekik. Kérem, hogy aki süteményt vagy szendvicset ajánlana erre az alkalomra, keressen bennünket. Gyülekezetünk házaspárjainak, vagy a házaspároknak itt Pomázon és Csobánkán tavasszal 3 szombati alkalmat szervezünk csobánkai imaházunkba a házasság művészete címmel. Az első alkalom március 2-án lesz, utána április 13-án, majd május 4-én. A házasság művészete egy népszerű új videófilmes rendezvény, amely kedves történeteken, szakértőkön keresztül segít, hogy a házasságra vonatkozó kérdéseinket Isten szemszögéből vizsgálhassuk meg. Az alkalom költsége a munkafüzet ára, és az az étkezés, amit majd közösen fognak elfogyasztani a testvérek. Jelentkezni jövő hét vasárnapig lehet Stift János beosztott lelkipásztor testvérünknél. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2019. február 4-én elhunyt Kormány Tibor testvérünk. Temetése február 15-én 15 órakor volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalja gyászoló testvéreinket. Január 28-án elhunyt Lengyel Károly testvérünk 52 éves korában. Havainak elszórására 2019. április 6-án kerül majd sor az óbudai temetőben. Urunk, kegyelmezzen a gyászoló családnak. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör tartunk, 18 órától énekkari próbánk lesz Pomázon. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaórát tartunk a pomázi idősek otthonában, 6 órától pedig megtartjuk szerdán a hónapnak férfi-női biblia körét. Pénteken most konfirmációi alkalmakat nem tartunk, de 18 órától konfirmandus és ifjúsági farsangunk lesz. Szeretettel hívunk és várunk rá mindenkit. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon. Jövő héten vasárnap 16 órakor Psalmus kórusunk a leányfalui reformátusok idősek otthonában szolgál. Urunk, kísérje kegyelmével a szolgálatot. Szív szerint és természet szerint is köszönjük nagy tiszteletű asszonynak, Pap Lászlóninak, Erzsékeninnek közöttünk végzett szolgálatát. Legyen az ige áldásul most is, ugyanúgy, mint Csobánkán, Jézus szava: ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amikor együtt vagyunk, amikor együtt halljuk Istenünk igéjét, amikor együtt imádkozunk, egyben emlékezünk is, mi mindannyian, a 20 éve Urunkhoz költözött nagytiszteletű Pap László lelkipásztor testvérünkről. Legyen áldott az emléke gyülekezetünk közösségében. Hirdetem, hogy most Isten tiszteletünk után együtt, kiki megszervezve, kimegyünk a temetőkertbe, hogy nagytiszteletű úr sírjánál is megemlékezést tartsunk. Kérek mindenkit, hogy figyeljünk arra, hogy mi magunk fogunk utoljára érkezni nagytiszteletű asszonnyal, és hogy be tudjunk jutni majd a bejárathoz autóval. Kérem, hogy ebben legyenek segítségül a testvérek. Amikor megérkezünk, akkor elkezdődik közös megemlékezésünk is. Hirdetem, hogy ma 15 óra 30 perctől gyermekdélután tartunk, és szülőknek, fiatal szülőknek az alkalmát, 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Hát tiszteltő asszony, úgy élik, hogy itt is Szeretettel köszöntsük és kérjük, hogy fogadja.
Köszönöm szépen.
Igen, köszönöm. Testvéreim, a hirdetések végével, Isten tiszteltünk vége is elközelít. 165. dicséretünket énekeljük befejezésül 4., 5. és 6. verseivel.
Fejeteket meghajtva, testvéreim, fogadjátok az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet neked. Amen.